Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva van Péter apostol első levelében, a 3. fejezet első 17 versében. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Péter első levelének 3. fejezetéből, az első 17 versből így szól hozzánk Isten igéje. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve Istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusba való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen. Isten tegye áldássá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük a megszentelt időt, amiben odafigyelhetünk rád. Kérünk, hogy tudjunk elszakadni mindenféle előzetes megbélyegzéstől, az időnek mindenféle előzetes figyelem elvonó akaratától, hogy a gonosz ne tudjon győzni, hanem tudjunk mi rád figyelni. Sokféle teendőinkből, sokféle érzésünkből szeretnénk most kiszakadni, és rád figyelni. Urunk, tudjuk, hogy karácsony van, karácsony felé közeledünk, és ilyenkor szinte kötelező örülni. kötelező sokféle dolog miatt, amit ránk hagyományoztak az ősök, amit a környezet megpróbál ránk erőltetni. Sokfelé úgy kell tekintenünk, mintha minden rendben lenne, és közben pedig a gonosz és az életellenes erő tépi, szaggatja életünket, és azt veszük észre, hogy magunkba maradtunk, talán szenvedünk is. Ahogy az öröm zsoltára is, azt mondja a közepén zsoltáríróval, hogy körbevettek a gonoszok, és az ellenség gyaláz. De Uram, nekünk akkor is rád kell figyelnünk, és valahol ebben is meg kell találnunk az értelmet. És Urunk, tudnunk kell és hinnünk kell a reménységet, amellyel eljöttél hozzánk ebbe a világba, ebbe a gonosz világba. És valahol meg kell látnunk a te fényedet, és kérünk arra, hogy vezessen a te igéd megértésre, a környezetünk felé való elfogadásra, és az abba való örömre. Tudjunk örülni ezen a mai istentiszteleten is neked és egymásnak. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Istennek népe, szentek közössége, Istennek a ma igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, található Pál apostol Filippi beliekhez írott levelében. Pál apostol Filippiekhez írott levelének 4. fejezetében, a 4. fejezet 7. verszakában, hogy miként szól az írott és a hirdetett ige keresztényi alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így ír Pál. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással is tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvérek, mondja Pál, hogy örvendezzünk mindig. Gaudáte vasárnap, ahogy hallhattuk, és hát a muszáj örvendezés az valóban egy borzalmas dolog, hiszen minek örvendezzünk? Szétnézünk a világon, szétnézünk családjainkban, szétnézünk barátainkban, szétnézünk azt itt ebben a kicsi városban, iskolánkban vagy gyülekezetünkben. Betegek vagyunk, egyedül vagyunk, özvegyek vagyunk, rosszul mennek sokszor dolgaink, téblábolunk itt ebben a nagy forgatagban, közben mindenki elkezd görcsölni, hogy kinek mit vegyen, rohangál minden felé, rátelepedek teljességgel a pénzipar a karácsonyra, hogy a Krisztus születésnapja ünneplése helyett inkább a saját születésnapunkat ünnepeljük, és saját óemberünket dagasztjuk a karácsonyi ajándékokkal. A kedves feleségem megmondhatja, hogy nekem ebből mennyire elegem van már az elmúlt évek során, de szerintem minden egyes tiszteltes feleség valahogy ezt tudhatja a saját férjéről, hogy milyen terhek hárulnak ránk ilyenkor. Márpedig ma örvendezés vasárnap van, testvérek. Örvendezés vasárnap van, és azt látjuk, hogy valóban nincs minek sokszor. Kicsit úgy érezzük, mintha az adventnak a gyertyái nem égnének. Tudjátok, mikor volt ez, amikor nem volt se hit, se reménység, sem öröm, sem szeretet már? Mikor aludt ki a mind a négy gyertyát égető, illetve mind a négy fénnyel égő adventi nagy koszorú? Amikor bűnbe estünk, szeretett testvérek. Ekkor sötétült el a világ. Ekkor sötétült el a világ, és veszett el a reménység, de az Úristen hitet adott, és meggyújtotta az első gyertyát, azáltal, hogy azt az ígéretet tette, hogy ellenkezés lesz közötted, mármint a kígyó és az asszony magja között, és rátapos majd a fejedre. Tehát az Úristen felgyújtott az első gyertyát, majd megmutatja, hogy majd jön a Krisztus, és őt várjuk. Ez az üttörténeti első adventi gyertya. Aztán meggyulladt egy második is, Krisztus születése előtt majd 1800-1900 évvel, amikor Jákob így jövendőlt, amikor áldotta meg az ő fiait, nevezetesen nem tűnik el sem a jel, sem a királyi pálca Júda kezéből. Magyarán mondva megtartja az Úristen azt a hitet, amit a mi szívünkbe adott, és reménységet táplál a mi szívünkben. Ugyanis az első két adventi vasárnak a hitnek és a reménységnek a vasárnapja, és utána pedig a bizonyosságnak az adventi gyertyája lobban fel, ami üttörténetileg Dánielnek az adventi gyertyagyújtása volt, aki előre megjósolta a pontos időt, hogy mennyi idő fog eltelni Jeruzsálem újjáépítése és a messiás halála között. Sőt, igaz, ez 486 év volt, hogyha ezt pontosan szeretnétek tudni, utána lehet számolni, és ő még azt is megjósolta, hogy bizony vannak, akik az adventi gyertyákat nem szeretik, és inkább csak a gyertyakoppintót használják, nevezetesen, hogy a messiást meg fogják ölni, és a saját népe fogja megölni. És az utolsó adventi gyertya, amikor megjelenik az Úr, Jánosnak, a prófétának az adventi gyertyája, amikor rámutat Krisztusra, nézzetek az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit, és tartsunk bűnbánatot. Ezért az adventi liturgiának a színe, testvérek, a lila, ami a bűnbánatnak a színe, és egyetlen egy gyertya különbözik a négy közül, ez pedig a rózsaszín, amit most gyújtottunk meg, ez az örömnek a gyertyája, annak a színe. Őszintén megmondom, ezt nagyon-nagyon sokáig nem tudtam. Nem is kaptam róla tanítást annak idején, sokan nem tudjuk, sok családban gyújtogatják a gyertyákat, és hát az utolsó, ami általában mindig utoljára gyújtják meg az egy különböző gyertyát, de nem. Az egy különböző gyertya az a mai nap kell, hogy meggyújtasson, nevezetesen az örömnek a gyertyája. Hát, szeretett testvérek, a Krisztus várás, ugye? Krisztus várás tulajdonképpen az egész életünk. És a mi életünknek is van négy gyertyája. Az első, amikor meggyullad a fény a mi szívünkben, és az Úristen eltörli a mi áteredő bűnünket, és készítesz bennünket a jó lelkiismeretre való könyörgésre, ez a keresztelői gyertyánk. Ez, amikor bennünket megkereszteltek, akkor bizony az óegyházban testvérek mindig a keresztszülőknek adtak egy-egy gyertyát, hogy azt meggyújtották, és ezzel a hitnek a kapcsolatát, és azt a hitet, amit ad az Úristen az embereknek, azt jelképezte, a Krisztusnak a gyertyáját jelképezte. Ilyenkor mindig a húsvéti gyertyát gyújtották meg, ami a Krisztus áldozatát jelképezte, és ez volt az, amiről meggyújtották a keresztelendőnek a gyertyáját. A másik gyertyánk, kedves testvérek, az a konfirmáció gyertyánk, mondhatnánk. Ez, amikor az a hit, ami megvolt benne a keresztelésben, már beteljesedik, és reménységé válik, nevezetesen, hogy az Úristennel közösséget tudunk teremteni. Ez az, amikor mi már magunk fogadalmat is teszünk. Aztán jön az esküvői gyertyánk, illetve a papszentelésnek a gyertyája, mert bizony a katolikus liturgiában mind a mai napig egy gyertyával megy oda a pap az oltárhoz, amikor felszentelik, illetve mai szokás, még mindig ma is ugyebár, hogy a házasuló pár közösen meggyújtanak egy gyertyát, és az lesz az ő életük gyertyája. A negyedik gyertya, szeretett testvérek, pedig azt, amit nem szoktunk szeretni meggyújtani, de meg kell majd, hogy gyújtsuk, ez a halotti gyertyánk. Térjünk tehát vissza a keresztelésre, és nézzük meg, hogy egyenként, hogy milyen az, amikor ez ég. Mondtam már egy pár szót, hogy ez Krisztusnak a feltámadásának az erejével lemossa a mi bűneinket. És ez ugye nem egyfajta mosakodás, ahogy írja Péter apostol is, hanem a jó lelkiismeretért való könyörgésnek a lehetősége, és ez az, amit megtehetünk már kereszteléstől fogva, egészen konfirmációk nevezetes az, hogy könyörgünk. Ez az, hogy megtanítanak-e bennünket imádkozni szüleink, és megtanítanak-e bennünket a jó lelkiismeretet követni. Ekkor is várakozunk. várakozunk majd a konfirmációra, várakozunk arra, hogy felnőjünk a Krisztusban, és meg kell, hogy tartsuk ennek a gyertyának a fényét. Hányszor is, hányszor kialszik ez a gyertya testvérek? Hányszor keresztelünk mi itt, Cegléd nagy templomban is? És az a sok család nem jár utána templomba. Hányszor is, hányszor aludt ki ez a gyertya, szeretett testvérek? Mert nem tartják ám meg. Nem figyelnek rá oda. És ezt a lehetőséget, ami a jó lelkiismeretével való könyörgés lenne, hiszen az ember önmagában gyarló és oly sokszor tehetetlen, ezt kihagyják. Borzalmas dolog ez. Pedig mekkora örömök is vannak a keresztségben. Hiszen egy jó keresztszülő választás az eldöntheti a gyermekénk életének a sorsát is. Hiszen a keresztszülő vállalja azt, hogy úgy neveli és nevelteti a gyermeket, hogy hitre jusson az az illető. Hogy mondjak egy jó példát, van nekem egy nagyon jó keresztkomám, egyik fiamnak a keresztapja, és hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozik, kollégám lelkész szintúgy, és tegnap beszélgettünk, miközben otthon pucoltam a zöldséget a levesbe, jön a kicsi fiam, és megkérdezte, kivel beszélgett ezzel? Mondom, a Szabolcsa. Szabolcsa, ki az a Szabolcs? Hát a, mondom, a Budának a keresztapja. Hogy az a Szabolcs, aki sokat dolgozik? Így mondja nekem a torda. Mondom, az a Szabolcs. És fölhívom a Szabolcsot, és mondom neki, képzeld el te, hogy mit mondott rólad a fiam? És elmondtam neki, mit mondott erre? Na hát végre valaki elismeri az embernek a munkáját. Ugye? Örvendezés vasár, ugye? Ezek mind megvannak is. Ezért is nagyon fontos az, hogy a keresztségben jó keresztszülőket tudjunk választani a mi gyermekeinknek. Ez nagyon sokszor problémát okoz. Én ragaszkodtam ahhoz például az első gyermekemnél, hogy pont a Szabolcsnál, mert tudom azt, hogy követi a hitet. Hány és hány keresztszülő nem végzi el rendesen a feladatát? És miért nem végzi el? Mert nem követi rendesen a hitet. Mert nem követi. Gyertyájuk kialszik. És mi csak az első gyertyánál tartunk, testvére. Aztán ott a második gyertya, a konfirmációs gyertya. Mennyire örülünk mi annak, nem igaz? Amikor szépen kiöltözünk, a gyermekeink is leteszik a fogadalmat, és utána először végre úrvacsorázhatnak. Gyönyörű dolog az. És mi lesz a következménye? Hogy a karácsonyi első napi istentiszteleten, amikor bent vagyunk 200-an, 250-an, 300-an a templomban, az egyharmada, vagy a fele föláll az embereknek, és nem vesznek úrvacsorát. Nem becsülik meg többé. Az ő gyertyájuk is kialszik. Elhozzák ugyan a gyertyájukat az Isten tisztve, mondván, hogy van ám, nem felejtettem el, csak nem ég. Csodálkozunk akkor, hogy ennyire sötét a világ. Csodálkozunk akkor, hogy nincsen valódi hálaadás. Pál apostol ezt mondja, mindenkoron hálaadással. Nem adnak a hálát az emberek, mindig csak panaszkodnak. Mindig jön, ahogy mi magyarok így, mi magyarok úgy, elj a politika, elj a feleségem, elj a férjem, elj a főnököm, elj a beosztottam. Nincs hálaadás azért, ami van. Pedig, amikor már két gyertya egymás mellett ég, hiszen a konfirmáció, a keresztelésnek az elpecsételése, akkor a fény az növekszik, és növekedhet a mi szívünkben is. És ekkor jön el az a pillanat, szeretett testvérek, amikor jön a harmadik gyertya. Papszentelés félretéve egy kicsikét foglalkozzunk az esküvőkkel. Foglalkozzunk a házassággal. Manapság hányszor már nem is gyullad ki ez a gyertya. Nem esküsznek meg. Helyette elmennek polgári szertartásra. Szertartás. Nem is lehet szertartásnak nevezni, igazából bohóckodás. Mert semmi más, mint egy fakó utánzata annak, amit mi benn a templomban csinálunk. És azt mondják, azt hiszik, hogy az nekik elég. És nagyon sokszor még ez se történik meg. Úgy élnek együtt, hogy egymás gyertyát nem gyújtogatják, hanem bármikor el is fújhatják. Fogják magukat, elválnak, elköltöznek. Hány és hány ilyen ember van. Pedig a két gyertya együtt sokkal fényesebb lehetne. Természetesen ehhez sok áldozat kell. Ehhez annál több áldozat kell, minél inkább együtt élünk, és minél inkább ég az a gyertya. Hiszen akkor ég legjobban, hogyha teljesen, akkor tudja legtöbb fényt adni, hogyha teljesen leég, a teljesen odaadja magát az ember. Én a saját magam tapasztaltam, mondom, hogy bizony erre a gyertyára kell szinte legjobban figyelnünk. Már csak azért is, mert ebből a gyertyából fakadnak a következő fények, gyermekeink, az ő keresztelésük, az ő konfirmációik. Évekkel ezelőtt megkérdezték tőlem, hogy mit szeretnék, mit kívánnék igazából az életemben. Azt mondtam, én mindössze két dolgot kívánok. Egyik az, hogy gyermekeim jussanak hitre, élő hitre, hogy ez a gyertya valóban, ez a fény, Istennek a világossága valóban legyen az ő szívükbe. A másik pedig az, hogyha lehetséges, akkor én menjek el hamarabb, ne pedig ők. Tehát, szeretett testvérem, a keresztségben a bűnbocsánat, a konfirmációban annak a megerősítése, az esküvőben pedig a megtartása az emberi életnek, és az örvendezés van. De ez a gyertya a közösség gyertyája is. Nevezetesen, hogy nem csak az, hogy én vagyok az én Istenemé, nem csak az, hogy ő az én Istenem, hanem az, hogy ő egymásnak ad bennünket. Ő ebben a konfirmáltak közösségét egymásnak adja így. Isten és embernek a frigye, és a közösségnek, az egyháznak a frigye, az magával, az Úrral, aki a legfőbb hatalom. És ugyanez a gyertya, testvérek, ég a már megszületett és a még meg nem született gyermekekért is, akikre oda kell, hogy figyeljünk, hiszen hogyan lehet biblikusan, igét követve, valóban hitre nevelni az embereket, úgy, hogyha mindezeket megtartjuk. Úgy, hogyha egyetértés lesz közöttünk az Úrban. Sokszor van közöttünk félreértés, ugye? Amikor félreértjük egymást, azon kellemetlen szokott lenni. De valamikor veszekszünk és vitatkozunk. De hát miért vitatkozunk? Mert nem az Úrban van egyetértésünk, hanem csak saját magunkban. Ez küzdés az evangéliumért. Sőt, téged is kérlek, mondja Pál, hűséges munkatársam, segíts nekik, segítsük egymásnak, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Te küzdesz-e az evangéliumért? Az a gyertya ége te benned. És itt hadd szóljak egy pár szót papjainkról, lelkészeinkről, akiknek ez az időszak a legnehezebb. Most nem magamat akarom sajnálni a testvérek, mert hála magasságos Istennek, azt kell, hogy mondjam, itt nekünk nagy templomban mindenünk megvan, megvan a mindennapi kenyerünk, de testvérek, több száz lelkész pap testvér végvárakon harcol, reformátusok, evangélikusok, katolikusok, úgy, hogy gyakorlatilag semmiből élnek, úgy, hogy mennek tönkre a gyülekezetek, úgy, hogy halódik a vidék végig. Imádkozzatok értük. Imádkozzatok egyházunkért, imádkozzatok a szolgálókért, mert ha hiszitek, hanem, de óriási a baj. Itt nem nagyon látszik, de morzsolódik. Van olyan lelkész testvér, nem egy és nem kettő, aki 2-3 éve nem tudott fölvenni fizetést. Pedig ők meggyújtották az áldozathozatalnak a gyertyát, és teljesen égetik. Imádkozzunk hát értük. És hadd szóljak egy pár szót a legvégén még a halotti gyertyáról. Miért beszélünk halotti gyertyáról, hiszen most még nincsen meggyújtva, hanem az öröm gyertyája van. Azért, testvérek, mert erre a halotti gyertyára tekintve éljük meg a mai napot, a mostot, a mindenkori jelent. És tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor súlyos terhek és súlyos áldozatokat kell, hogy vállaljunk, a halálnak a fájdalmát. Nem szabad, hogy eldugjuk ezt. Nem szabad, hogy tabuvá tegyük mindezt. Mered-e teljesen föladni magadat? Hagyod-e a te gyertyádat valóban csonkig égni? Föl tudod-e adni teljesen magadat, hogy az új ember tökéletesen megszülessen benned? A világ nem tudja. Ehelyett méltó halálról beszélnek. Eutanáziáról, mintha az valami jó halál lenne. Mintha az emberhez méltó lenne. Gondoljátok, méltó megölni a másikat? Azért, mert ő szenved, és ő azt kéri? Ahogy a Jóisten akarja, akarjuk mi is azt. Hogyha Jóisten azt akarja, hogy menni kell, akkor menni kell. Csak egy példa, nyugaton mi megy? Svájc. Sokan szeretnének kimenni oda, meg kint élni. Meg sok magyar is van kint. Két cég is van, ott ugyanis engedélyezve az eutanázia, két cég is van, amelyik ezt csinálja. Egyiket úgy hívják, hogy dignitas, ez a méltóság, méltan meghalsz, a másik pedig úgy hívják, hogy exit. És ráadásul egy kiugrott pap alapította. Itt tartunk. Hát hol lehet itt örülni? Gondolhatnánk. Hol lehet itt örülni? Hát úgy, szeretett testvérek, hogy ami az ember halála, az az Istennek a születése. És amikor az Isten meghal, értünk, és a keresztre tekintünk, akkor bennünk is meg tud születni. Felmerünk-e tekinteni és kinyílni a kereszt előtt? Merünk-e örvendezni benne? Ez kihívás, munka. Mindenkor örvendezzél, azt mondja. Ez egy olyan kihívás, ami emberi ésszel felfoghatatlan. Mit mond Pál apostol? Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Hiszen a békességben benne van az öröm. Nem tudunk örülni emberi gondolatok szerint a világnak, csak az igei gondolatok szerint. Ezért mondja Pál apostol, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Mindenkoron háladással, háladással a keresztért, a kerességért, hogy a tied, a konfirmációért, az, hogy a miénk, a közösségért, a házastársadért, vagy már az eltávozottadért, akivel együtt éltél, és az egész életért, hogy van, és bár elmúlik, és ekkor azt mondjuk, hogy volt, de akkor is lesz. Mert Jézus Krisztus ma, tegnap és mindörökké ugyanaz. Örvendezzetek hát, testvéreim, örüljetek az Úrnak hálaadással, hogy békességet nyerjen a ti szívetek és lelketek, mely meg fogja őrizni a ti egész életeteket. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Édes drága mennyei atyánk, hálákat adunk mindazokért az örömökért, melyet te adtál nekünk. És egyedül csak is azokért, mert ezek soha el nem múlnak. Így köszönjük szépen, hogy elpecsételtél bennünket a kerességben, hogy hitünket megerősítetted reménységgel, konfirmációban, hogy oda tudjuk áldozni a mi életünket neked és egymásnak, hogy így egyben örömködhetünk, és így adhatjuk tovább az örömet. És köszönjük azt is, atyánk, akik már eltávoztak, az ő gyertyájukat sem feledjük el soha. Így kérünk hát téged, kérünk a jó lelkiismeretért való könyörgésért, azért, hogy tudjunk valóban buzgón munkálkodni az evangéliumért, Anya Szent Egyházad javára, te Szent Nevednek dicsőségére, hogy a tévejgő lelkeket megmentsük a haláltól, és valóban igazi öröm gyulladjon az ő szívükben ezen a karácsonykor is. Kérünk hát így, családjainkért, közösségeinkért, kicsikért és nagyokért, férfiakért és nőkért, közel és távol lévőként egyaránt. Te légy az, aki szívübe plántálod az el nem múló örömöt, azt az örök lángot, aki te magad vagy. És ez a láng lobogjon egyre nagyobbra, egészen mint a mágia, hogy teljesen elemészsz a mi jó emberünket, édes drága atyánk, és tökéletesen megszülessünk te benned. És benned is maradván, hirdessük a te igédet, felfoghatatlan, kimondhatatlan, minden értelmen felülmúló békességben és örömben. Ezért kérünk özvegyeinkért, árváinkért, te légy istápjuk, hajtsd az ő szíveiket a gyülekezethez, hogy közösséget alkothassunk. Így kérünk betegeinkért és doktorainkért, te légy az ő vezetőjük és orvosuk, hogy mindig tőled vegyék el a gyógyulást, és rád tekintsenek és neked adjanak hálát egészségük épségéért. És így kérünk egyházadért, ezért a szerencsétlen sokat már tűrt és sokat szenvedett egyházért, hogy mindezek ellenére valóban tudjunk örömben lenni, és hirdetni a te Szent Nevednek a nagy dicsőségét, a te csodálatos dolgaidat, amit felénk megadtál és megbizonyítottál már oly sokszor. És így kérünk még a mi magyar népünkért is. Ezért a nyomorult népér, mely mindenféle üres szólam után rohangál, és nem akar megtérni te hozzád, mert nem tudja, hogy nálad van az életnek a kincse, az örök kútforrása. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg bennünket. Amen. Istenek csendjében örvendezzünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts el minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, keresztény testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.